Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. A fedélzeten köszöntöm Dankó Bencét, a Mediátor vezető stratégiáját. Szevasz, Bence!
Köszöntünk mindenkit csöndes, békés home office-ainkból.
És itt van velünk szintén home office-ból Tóth Gergő szövegíró. Szervusz, Gergő!
Szintén szervusz, hello!
A mai fő témánk az a Fair Play Book lesz, és a hozzá köthető meghívott vendégekkel fogunk beszélgetni, Blaskó Nikolettel az ACG ügynökségtől és Mérő Ádámmal a Coca-Colától. A hírek között szó lesz a Telekom GVH-s büntetéséről, az RTL új videós hírportájáról és annak kampányáról, aztán beszélünk a Spar edukatív boros kampányáról, a spotszemlében pedig a Biotech új testimoniál kampánya a témánk, valamint összevetjük az almagyógyszertár és a Savoya Park spotjait. Ezzel kezdünk, és meg is indokoljuk, hogy miért kell összevetni ezt a két spotot, hiszen nem két azoros termékcsaládból származó terméknek a spotjáról beszélünk, hanem két teljesen különbözőről. Ezt most speciál az én kérdésem egyébként, Bence, hozzátok, hogy miért kell ezt a kettőt összehasonlítani?
Sajnos az a közös bennük, hogy egyik sem sikerült túl jól, és pont ellenkező okokból. Az almagyógyszertár spotja egy tisztességes iparos munka technikai oldalról, filmezés, spot oldalról, viszont az insightja, amire épül, ami a probléma, amire így válaszolna, hát az elég olyan hiteltelennek tűnik, és olyan hiteltelen stílusában is. A Savoya Park esetében egy valós insightról, egy valós fogyasztói érzésről beszélünk, talán ellenben ott pont a kivitelezés, a vágás, a rendezés, az lett nagyon-nagyon-nagyon szerencsétlen.
Gergő?
Annyira szerencsétlen lett szegény Savoya Park spotnak a rendezése, hogy ez az insightról is teljesen elvitte a fókuszt, tehát én most kezdek rájönni, hogy miről akart szólni ez a film.
Hát az ennél egyszerűbb, mert ugye arról szól, hogy mindent elintézhetsz a Savoya Park. Most az egész család oda megy mindent elintézni.
Ez világos, de annyira kín volt számomra végignézni, hogy arra koncentráltam, hogy ne kapcsoljam el.
A Nagyi, az szerintem zseniális benne. Na, legalább legyen már
igen,
ennyi.
Igen, ő az egyetlen, aki zseniális benne, ebben egyetértünk. Az alma gyógyszertárral pedig én valahol meg tudom érteni ezt a nagyon gyorsan le kell ugranom egy doboz fejfájás csillapítóért, vagy akármiért, és ezt ki tudja szállítani a Foodpanda három, mihez megrendelt, kiszállítjuk ennyi három szóban összefoglalható, hogy mennyire egyszerűen kihozza neked valaki a gyógyszert, de ahogy, és akkor itt van a másik probléma, ahogy ezt elreppelik, az a másik fele volt a kínnak, amit átéltem itt a két spot kapcsán. Olyan érzésem volt, mint a Like a Boss-nak, amikor a Lóci játszik, frontembere Lóci megírta a repjét, szintén nem egy rapper írt egy rappet, és olyan is lett.
Hát igazából még az egy eléggé furcsa dolog, hogy maga a gyógyszervásárlás és a gyógyszerhasználat nem egy ennyire laza dolog, még ha csak egy nyavajás fejfájásról is van szó. Ahhoz ez az egész ilyen reppelős világ nekem nagyon nem passzol.
Beszéljünk inkább a Biotech Légy önmagad kampányáról, ami egy kicsit azért furcsa, mert korábban volt egy olyan ígérete, hogy több is lehetsz. Na most akkor mikor vagy önmagad? Amikor most vagy, vagy amikor több voltál, vagy leszel?
Én speciál ezzel a résszel azért nem foglalkozom, mert az előző, ennél több is lehet, az leperget rólam. Ez a légy önmagad, ez pedig nagyon betalált, és pontosan azért, mert csináltak egy olyan szuper kis testimoniál kampányt, amúgy nem szeretem a testimoniál kampányokat, de itt sikerült egy őszinte testimoniál kampányt csinálni, úgyhogy a szereplők húsvéremberek, és nem felolvassák az elmondott szöveget. És a saját szavak, a sok őzés, az újrakezdett mondatok, ez mind-mind azt mutatja, hogy tényleg bármilyen ember legyen, ennél a Biotech tudnál, megtaláld azt a segítséget, ami a te lifestyle-odhoz képes segítséget nyújtani, bármilyen ember is legyen. És a másik, ami nagyon érezhető benne, hogy a Biotechnek is van most már saját kreatív csapata, ex-reklámosokból áll, és ez látszik rajta, hogy most nem kellett az ügyfél leküzdeni az ügynökségnek, hanem az ügyfél saját berkein belül tudott jó szintet szállítani.
Szavazzunk egyet gyorsan. Hármunk közül kibe merült föl az, hogy kik ezek az emberek? Én igen.
Én nem.
Én sem.
Én nem is éreztem fontosnak egyébként, mert most itt a tartalom fontosabb volt, mint az, hogy most programozóval vagy éppen egy ügyvéddel állok szemben. Szerintem menjünk is tovább a Spárnak az edukatív spotjára, legalábbis edukatívnak szánt spotjára. Hát ismerjük ugye a 10 millió szomelié országát, ahol ugye mindenki egy kicsit ért a borokhoz, hát legtöbben ugye úgy vásárolunk bort, hogy minél drágább, annál jobb, és ugye ezt egy kicsit ki akarták ebben a kampányban domborítani, de ugye itt Szabó Simon a főszereplő, aki egy jó választás szerintem. Itt ugye az a kérdés, hogy ezt a bunkó stílust, ezt kire vagy kikre akarják ráhúzni, tehát kiket sztereotipizál Szabó Simon ebben a kampányban?
Ez tényleg egy érdekes kérdés, hogy létezik-e az a borfogyasztó, akinek így a köpönyegét így magára vette a Szabó Simon, vagy pedig ezt a borfogyasztót igazából így elképzelték, és így megírták a spotoknak, a videóknak a forgatókönyvírói, de az a baj, hogy nem csak a karakterrel kapcsolatban, hanem az egésszel kapcsolatban bennem az volt az érzés, hogy ezt így írták. Az egész így nem jött úgy spontán. A másik problémám, hogy két hátsóval egy lovat nem nagyon lehet megülni, és nagyon lehet érezni ebben a videósorozatban, hogy egyszer van egy ilyen humoros burlesk része, és akkor erre talán kontrasztként jönne az ilyen szakértői videó rész, de ez a kettő nem ér össze.
Én egy picit megvédeném azért őket, mert nekem összeér, és pont egy picit dicsérni is akartam őket, hogy az edukációs részek azok nem mennek a vicces részek rovására. És egyébként, amikor már túl bunkó szerepet játszik a Simon, akkor a szakértő hölgyön nem azt érezni, hogy lehordja a sárga földig, hanem teljesen normálisan mondja, nem lehülyézi, hanem tudja, hogy nagyon sokan egyébként tényleg ilyenek, és így viselkednek kivagyiságból, túlzott magabiztosságból, vagy korszellemből adódóan, nem tudom. Szóval nekem az egész egyébként tök szimpatikus volt.
Mondjuk speciál a Portugizeren röhögtem egy jót, az nekem tetszett. Annál inkább, mert hogy találkoztam egyszer egy olyan borszaküzleti eladóval, aki a Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc-nek akarta nekem eladni. Menjünk tovább az RTL új hírportáljára és annak kampányára. Egy hírportált raktak össze, és a kampányban azt ígérik, hogy igyekeznek a dolgot magát nézni, tehát a tényekre szorítkozni. Ez ugye köztéri plakátokon, illetve most már online felületeken is bele lehet szaladni ezekbe a reklámokba.
Sokat gondolkoztunk ezen egyébként így a szerkesztőségben, hogy mennyire könnyű ezeket érteni, vagy ezek a kreatívok milyen célcsoportokat, meg milyen nézőket találhatnak meg. És lassan kiderült, hogy igazából ebből a kreatív anyagsorozatból mindegyik megtalál, meg megszólít valakit, aki egy kicsikét is foglalkozott a közélettel, vagy látott eseményeket, hallott sztorikat az elmúlt másfél-két évnek a közéletéből. Arra jutottunk, hogy igazából nagyon érdekes feladata volt ennek az RTL-es reklámos csapatnak, mert igazából mémeket gyártottak. Tehát, hogy ugyan azt volt itt a feladatuk konkrétan, mint amit ugye spontán az internet népe szokott csinálni, hogy egy képhez hozzápasszít egy másik eseményt, vagy asszociációt, ez a kettő mix az olyan viccesen, hát ebből lesz egy mém, így kezd el az egy kép így tovább fejlődni, új jelentésrétegeket így magára húzni. Gyakorlatilag ilyen mémeket gyártottak, és a mémeskedés az így szükségszerűen mindig működik, mert benne van a humor, a szellemesség, és egyáltalán az emberi létben szeretünk.
És én még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy ahogy a felvezető szöveg is kétértelmű, tehát két irányból közelít, ugyanúgy a lecsapás is kétértelmű, tehát a bár, hogy látjuk a lényeg, hogy ugyanazt nézzük mondat, az nyilván nem értelmezhető, csak egyféleképpen, és szerintem itt ér össze ez az egész kreatív.
Bence?
Ez viszont tényleg egy érdekes kérdés, hogy jó reklám-e az, ami nem egyértelmű, hanem így is és úgy is lehet értelmezni, vagy ez abban az esetben jó reklám, ha a célcsoport nyitott erre az így is, meg úgy is lehet értelmezni dologra.
Az utolsó hírünk a Telekom GVH-s büntetése, ugye a korlátlannak hirdetett csomagjaikról kiderült, hogy annyira mégsem korlátlanok, és itt volt egy baki, több mint 300 milliós büntetést kapott a Telekom. Az nem tudom, hogy sok vagy kevés egyébként egy ekkora cég esetében, minden esetre biztos, hogy fájt. Tehát, hogy jobb helyre is biztos elment volna az a pénz.
Ebből a büntetésből az a tanulság, hogy ha valamit korlátlannak hirdetünk, ha korlátlan szót használjuk valamilyen kommunikációs vagy reklámfelületen, akkor annak mindenféleképpen korlátlannak kell lennie, és nem csak úgy, hogy nagyjából korlátlan, de egyébként kis csillag alatt ott vannak a kivételek, hogy mikor nem korlátlan. Igazából azon bukott el a Telekom, hogy korlátos internetcsomagokhoz hirdetett meg korlátlan opciókat, korlátlan zenehallgatást, meg korlátlan közösségi média használatot, ellenben nem tudták ezt megoldani, vagy nem akarták megoldani, hogy tényleg korlátlan legyen ez a közösségi médiás csomag, és így például, hogyha videós tartalmat néztünk, akkor az már elkezdte pörgetni a korlátos csomagnak a számláróját, gyakorlatilag ezeken a technikai részleteken, amik egyébként valóban befolyásolják azt, milyen értéket kapnak a felhasználók, ezen bukott el a Telekom, és ezért büntetett a GVH, úgyhogy a nagy szavakkal, hogy korlátlan, örök élet és egyebek, azokkal óvatosan kell bánni ez a tanulság.
Ennyi volt tehát a hírblokkunk, a fő témánk a Fair Play Book lesz. A meghívott vendégeink Blaskó Nikolett az ACG ügynökségtől és Mérő Ádám a Coca-Colától velük folytatjuk pillanatokon belül.
Rebrief.
A következőkben a Fair Play Bookról fogunk beszélgetni, amelyik a Magyar Marketing Szövetségnek és a Maxnak az együttműködésében készült el, és az ügynökségek, ügyfelek, márkaoldal, kreatív oldalnak a viszonyára fogalmazott meg ajánlásokat, hogy az együttműködések azok minél zökkenőmentesebbek, és minél inkább mindkét fél számára inspirálóak, kielégítőek és boldogak legyenek. Velünk van Blaskó Nikolett az ACG-től, Mérő Ádám a Coca-Colától. Köszöntelek titeket!
Sziasztok!
Sziasztok!
Kicsit menjünk oda-vissza, hogy miért volt szükség egy ilyen ajánlásgyűjteménynek a megfogalmazására. Magyarországon ilyen rossz a helyzet az ügynökségek és a megrendelők között, hogy erre szükség volt?
Ketten vagyunk az Ádámmal ebben a beszélgetésben, ahol én képviselem az ügynökségi oldalt és a szövetséget, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségét, ahol csak ügynökségi tagok vannak. Az Ádám pedig ugye az MSZ Magyar Marketing Szövetség oldaláról van, és az ügyfeleket képvisel, hogy egy érdekes párosítás, és ami a különlegesség ennek az együttműködésnek, amiben az a két szövetség együtt dolgozott, hogy ez a kezdeményezés, ez ügyfél oldalról jött.
Valóban tőlünk indult a kezdeményezés, a Magyar Marketing Szövetségen belül egy külön munkacsoport alakult arra, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és ennek több oka is van, hogy ez a megbízói kör, aki a munkacsoportot alkotta, amit én vezettem, annak a nagy részének jelentős ügynökségi múltja van. Vagy hosszabb, vagy kevesebb. És saját magamról is beszéltek, hiszen majdnem 15 éves ügynökségi múltam van. Tehát amikor a megbízói oldalra kerültünk, vagy azt követően elég világosan láttuk, hogy mik azok a fájdalmas, vagy kevésbé fájdalmas pontok, amik minket ügynökségi oldalon értek, és ennek eredményeképpen mi az, amin szeretnénk változtatni, így már a megbízói oldalon, hogy a lehetőségünk is megvan rá, hogy változtassunk egyen. És egy korrektebb mederbe helyezzük, vagy egy értékesebb mederbe, talán ez a jobb szó, helyezzük az együttműködést. És aztán szerintem egy egészen unikális, és egyébként nagyjából a magyar kommunikációs történelemben, hogy ilyen nagy szavakat találjak, példanélküli pillanat volt, hogy így a Nikiékkel és a Maxszal összefogva tudtuk ezt megvalósítani, hiszen hogyha csak a megbízók adják ki ezt a Fair Play Bookot, akkor az önmagában eléggé féllábú, vagy nem eléggé értékes, hiszen akkor nincs meg az a konszenzus ezekben az alapértékekben, amit mindkét oldal magáénak szeretne tudni. Habár 8 oldal a végtermék, tehát mondhatjuk rá, hogy ez egy viszonylag rövid dokumentum, de igyekeztünk minden olyan alapértéket és alapajánlást belefoglalni, amit mind ügynökségi, mind megbízói oldalon vállalni tudunk, vagy amiért így helyt tudunk állni.
Hogyan találtatok rá ezekre a területekre, vagy szituációkra, amikre vonatkozóan úgy gondoltátok, hogy kell beszélni róla, kell rá ajánlást tenni.
Amikor erről elkezdtünk beszélgetni, hogy ilyen kezdeményezésre indultam az MSZ-en belül, akkor még ilyen playbook néven futott, munkanéven futott, azért csatlakoztunk hozzá örömmel az ügynökségi oldalról, mert hogy amik ebben már megfogalmazásra kerültek, ezek olyan problémák, mint például ugye a hogyan működjünk együtt, hogyan indul az együttműködés, tenderről indulunk, tehát hogyan íródik egy tender, milyen egy korrekt, vállalható tender folyamat, hogyan integrálódik egy ügynökség az ügyfélnek az életébe egy tendernyelést követően, hogyan lehet fönntartani egy inspiráló és motiváló, jó végeredményt elővetítő ügyfélügynökség kapcsolatot. Ez ugye alapvető érdeke az ügynökségnek, az ügyfeleknek is. Amit mi a másik oldalon, az ügynökségi oldalon éreztünk, az, hogy egyszerűen így elkezdtünk lecsúszni ebből a partneri státuszból, és egy ilyen beszerzésekkel küzdő, alvállalkozói szerepkörben lévő szereplőként tulajdonképpen nem tudtuk érdevényesíteni az érdekeinket megfelelő módon a beszerzési osztályokkal, egyre több tender, egyre rövidebb határidőkkel, egyre több szereplővel, és ugye még mondjuk egy tervező iparban, mondjuk egy belsőépítész vagy egy építész egy vonalat nem húz, anélkül, hogy ne fizetne érte valaki vázlatdíjat például, addig egy ügynökség egy tenderbe minden tudását, kreativitását, szakmaiságát beleteszi, és tulajdonképpen egy fillér nélkül bízva abba, hogy megnyeri. Tehát, hogy vannak ilyen eleve pénpontok, amik mind a két oldalon érezhetőek, mert az ügyfelek is érzik azt, hogyha nem jó a tender, akkor csak ügynökség esetben visszalép, vagy nem a minőséganyagot kapnak rá, amilyet szerettek volna. De csomó-csomó ilyen problémát vázoltunk fel itt az Ádámékkal, majd folytatva azt, hogyha ha a tender lezáródik, és megvan az eredménye, akkor még valamilyen nem mindegy, hogy hogyan válik az ügyfél az előző ügynökségétől, és hogyan integrálja, hogyan hozza képbe, és hogyan teszi a rendszerbe az új ügynökséget. Tehát, hogy így szépen lassan, ahogy az együttműködés épül föl, ezeken a pontokon mentünk végig a PLP bukkal, egészen az együttélésig, hogy minél hosszabb, stabilabb és tartósabb ügyfélügynökség kapcsolatok jöjjenek létre.
De különben érződik az anyagon ez, hogy megbízói, tehát márka oldalról érkeztek az első impulzusok, és így általában azt is jól érezzük, hogy ez az anyag inkább a megbízói oldalt szólítja meg?
A rövid válasz, hogy jól érzed, jól érzitek, elsősorban a megbízói oldalt szólítja meg, és ugye elsősorban, ahogy a Niki is mondta, hogy a megbízói oldal kezdett el ezen dolgozni. Próbált először olyan alapértékeket összegyűjteni, részben az ügynökségi múlt, és részben amiatt, hogy megbízóként hogyan látja ezt a kapcsolatrendszert, vagy hogyan látja ezt az irgalmatlan mennyiségű befektetett energiát abba, hogy egy jó kapcsolatot tudjunk fenntartani, és abból a jó kapcsolatból egy olyan produktum szülessen, ami aztán előre visz. Így kezdődött. Tehát ugye, ahogy struktúrában van a playbook, ugye azt látjátok, hogy benne vannak az alapértékek, igazából ki is hangsúlyoztuk, hogy miben hiszünk. Ezek után jön ez az ajánlások, vállalások rész. Nyilván az aláírók, illetve a munkacsoport tagjai azok vállalják, hogy ezeket vállalásokként kezelik. Nyilván nem lehet ezt rá oktrojálni a piacra, ezért mellé tettük az ajánlások megfogalmazást is, hogy konkrétan akkor ezek a hitek, vagy ezek az értékek miben tudnak manifestálódni, és az a kb. 10 pont, amit ugye utána láthattok, hogy mi az, amit magunkra nézve szeretnénk, kötelezőnek vagy ajánlottnak tartani. Nyilván azért ez attól is függ, hogy mondjuk valahol mit enged a beszerzés.
Mit gondoltok, hogy azon kívül, hogy nyilván egy rendes vállalkozás az próbál etikusan, felelősen, többé-kevésbé fenntarthatóan működni, emellett, hogy valaki felelős vállalati működésre törekszik, miért lehet érdeke, hogy betartsa ezeket az ajánlásokat, és most a megbízói oldalról beszélünk. Miért?
Erre hadd idézzek egy konkrét, a hitekből egy konkrét értéket. Ugye ott van az, hogy hiszünk abban, hogy most lehet, hogy nem pontosan idézem, és ezért elnézést kérek, de van egy olyan, hogy hiszünk abban, hogy a legmagasabb szintű befektetés ez a megbízó és ügynökségi kapcsolat, és hogy az ügyfél, vagy a megbízó, ne is használjuk az ügyfél szót, a megbízó belső erőforrásaként tekint az ügynökségre. Mert ugye ez mozgat mindent, és az előbb mondtam ezt a hihetetlen mértékű befektetett energiát. Ez ugye egy people business, ahogy szoktuk mondani. Ez a kapcsolatrendszer, és ennek a kapcsolatrendszernek az emberi, dologi és szakmai minősége határozza meg azt, hogy aztán ez a megbízó mit fog magáról állítani. Az, hogy ez értékesen létrejöjjön, és ez olyan felek között jön létre, akik lehetőség szerint motiváltak, és egyébként élvezik is ezt az alkotási folyamatot, ezek elengedhetetlen dolgok, és úgy éreztük, hogy nagyon sok buktató, nagyon sok keserű tapasztalat, és nagyon sok olyan tanulság van, amit összeszedtünk már az elmúlt évek, sőt, most már lassan azt kell mondanom, hogy évtizedek alapján, amit röviden és együtt beszélve ki akartunk fejezni ebben a playbookban.
A konkrét ajánlások közül nagyon sok ügynökség föl fogja kapni a fejét tender vigazdíjra, aminek Magyarországon azért hát nem mondhatjuk azt, hogy gyakorlata lenne, míg például úgy tudom, hogy Hollandiában az ügynökségek kb. 10 évvel ezelőtt kiharcolták, hogy majdnem minden tender esetében az, aki nem nyeri meg, viszont értékelhető munkát produkál, az vigazdíjban részesüljön. El tudjátok képzelni, hogy tényleg, hogy Magyarországon is a tender vigazdíjból valós gyakorlat lesz?
Már vannak rá jó példák, tehát vannak a ügyfélek, akik eleve úgy írják ki, azért ezek mindig jelképes összeg, tehát nem a valós munkát fedik le, azt tudnak, hogy főleg aki ebben a szakmában dolgozik, hogy egy ügynökség, hogyha egy komoly tenderre, egy integrált tenderre dolgozik, akkor ez 5-8-9 millió fontos befektetést is igényelhető erőforrásban az ügynökségtől. Tehát ez nagyon-nagyon komoly investíció. Most egy tenderdi az igazából inkább egy ilyen jelképes kompenzáció tud lenni a munkának, de mégiscsak azt jelzi, hogy ennek a munkának van értéke. Az elsődleges célja ennek a tenderdínak az az, hogy olyan tenderek íródjanak ki a piacon, aminek van relevanciája, észszerű mennyiségű részvevővel, és jó átgondolt feladatra, célrendszerre és büdzsére íródjanak ezek ki. Mert nálunk még mi ott küzdünk, hogy az Ádámék ugye pont erre nem jó példa, hogy egy nagyon komoly vállalat és komolyan is tenderez. Nagyon sok olyan ügyfél van, aki kiírja a tendert, és nem is hittetben eredményt, begyűjti az információt, meg van minden, köszöni szépen, és közli az ügynökségekkel, hogy elment a büdzsé, vagy nincs relevanciája a feladatnak. Mindennek az alapja a szemléletmódváltás. Hogyan nézünk az ügynökségre, hogyan tekintünk rá, mennyire tartjuk fontosnak azt, hogy motivált legyen, mint szereplő ebbe az egészbe, és mit várunk tőle, és mit adunk ehhez, hogy ezt, amit elvárunk, azért tudjon jönni a végén.
Laskó Nikolett, Mérő Ádám, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
Köszönjük.
Köszi.
Ennyi volt már a Rebrief. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Vigyázzanak egymásra és magukra. Találkozunk jövő héten. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősel.